Ötödik fejezet. Hans Wurst mester. Egy veres üvegű olajlámpás, mely az erkéről kinyúló sárkányfejű esővíz csatornára volt akasztva, jelölte meg a színházat, melyre különösen szombat este a gyalog és horcéken érkező látogatók processziójáról is könnyű volt rátalálni. Színlapok ugyan még nem voltak, s azoknak a házfalakra felragasztása éppen nem lett volna megengedve, de ezt a hiány bőven pótolta az a hatásos intézmény, mely szerint maga az igazgató az előadandó darab főszerepének jelmezében, teveháton vagy szamáron lovagolva, bejárta a főváros előkelőbb utcáit, és a szögleteken a síppal dobbal összegyűjtött sokaságnak elmondá, hogy mi minden látni és hallani való lesz a mai darabban, nem kímélve közben-közben a kukorékolást, károgást és orron keresztül bocsájtott hangokat. A primadonna jutalomjátéka alkalmával ez maga is ott ült a nyerekben, a legpompásabb török jelmezében, mint a hárem hercegnő Bánice. Hasonló bemutatást követelt a kurtizán, a harlekin és a pantalón, a főszerepvivők. A hatóság bölcsen megtiltá a teátrum látogatását a 18 éven alul levő ifjaknak. Amit azonban ezek azzal az egyszerű metódussal játszottak ki, hogy női kántust töltöttek fel, és férfi kísérő karjába kapaszkodva, sasíroztak el az árgus szemekkel őrködő policáj őrei előtt. Ennél fogva nem csak a páholyok és a párter, de még a karzat is el volt lepve feles számú női alakokkal, akik közül a valóságos nőket csak azáltal lehetett kiismerni, hogy a színpadi trágárságokon azok nevettek a legjobban. A Hans Wurst színház nézőterén leginkább csak állóhelyek voltak, csupán a hölgyek és rangbéli személyek kaptak szalmaszékeket, de azoknak nem volt szabad támlánnyal bírni, hogy tumultus esetén verekedő eszközül ne legyenek felmarkolhatók. A páholyoknak a mellvédjei azonban kényelmesen kínálkoztak ülőhelyül. Férfi és nő kiki a maga módja szerint használhatta azokat lovaglásra. Mind a két lábát lelógatni a páholyból azonban parasztságnak tartatott, s a párter közönség által kellő represszáliákkal fogadtatott, amik közé tartatott a lábtyűk erőszakos lehúzása. Bámmáná úr az ő védencével éppen az alsó proszénium páholyban foglalt helyet. György úr nem keverhette a mester gyanúba. Bámmánát mindenki ismeri, daliás, széles vállú alakjáról, simára borotvált kihívó tekintetű, kreol színarcáról, villogó szemeiről, kevés az orráról, s a lisztfehér francia parókájáról, amely merész kivételt képezett a többi gavallérok fekete alons parókái közül. A páholyában szemköztülő hölgyecskének a kalapja alatt pedig senki sem sejtheté Kont Giorgio Giunchi grófot. Kivált, miután a legyezőjének is tudta hasznát venni. Az apszisban felállított színpad elejét festett kurtina takarta, melynek mitológiai allegóriás mázolmányai fölött lebegett két tenyeres talpos angyal által tartva, a teátrum direktor nemesi címere alatt egy szalagra írva Arma Stranicki, amit a bécsiek úgy olvastak, hogy Armer Stranicki. Sziléziai nemes úr volt. Az Armalis azonban nem akadályozta a nemes urat abban, hogy midőn a cseh zenészek síp, dob és trombita hangicsálása után a cifra előfüggöny felgördült, és a nézőközönség közt a zaj így, hogy amúgy lecsillapult, saját ilinkójának a billegetése mellett bene vonuljon teljes Hans Wursti parádéjában, tudnilik, egy fehér szamáron ülve. de háttal fordulva a paripa fejéhez. Zöld kalapja, veres mándlia és sárga bugyogója, nyaka körül széles ránc gallérja volt. Széles csatos öva derekán, abba keresztül dugva, mint egy hanzsár a hírneves művészi kiegészítő fegyverzet, a csettentyű. Haja két oldalt lenyírva, s középen csimbókba kötve. A színpad közepére jutva, mint a közönség halló rivallás a szóhoz jutni engedé, szamár elkezdett ilyá kiabálásokkal művészi tehetségének érvényt szerezni, amíg Hans Furstmeister azt nem mondá neki, már most elég, most következem én. Akkor azután szamár hátról elmondá az egész programot, mely a mai este művészi élvezetét képezni fogja. A Hans Wurst utazása a kerekföld minden tartományaiban, ugyanannyi alakzatokban, mint nemes lovag, magyar huszár, cigányasszony, kéményseprő, pávián, borbé, úridáma, fej nélküli ember, veres barát, kínai mandarin, török basa és medve. Megelőzi ezt egy előjáték, melynek címe Harlekin pokolra küldetése, és egy pantomímia, az ifjú Hans Furst születése és neveltetése. Ez alkalommal a feleségéről is beszélt Hans Furst mester. Hanem ennek a szövegének még nincs egészen hozzászoktatva a jelen korszak közönsége. Az előjáték kezdődött azzal, hogy szembe jön Hans Furst mesterrel Harlekin és az ő pajtása Pierotto. Harlekin az ismeretes mindenszínű kockákból tákolt viseletben. Pierotto a hosszújas fehéringben és lábra valóban. Harlekin és Pierotto azt az olaszszal kevert teuton idiómát beszélik, amit az utókor Kauderwelsnek hall emlegetni, mely hosszú időkön át a komikum zamatját képezte a birodalmi fővárosban. Ezzel szemben pedig Hans Furst mester azt az igazi bécsi csőcselék zsargont hozza érvényre, melynek kifejezései Adelungban fel nem találhatók. Ez tetszik nagyon. Harlekin megrója Hans Furstot, hogy miért ül visszafelé fordulva a szamáron. Igaz, Cavalier az ablájánál fogja a kabalát, nem a farkánál. Hans Furst mester visszatronfol. Mit kápiálják ezt a taljának? Az én lovamnak hátul van az armatúrája. Harlekin kíváncsi megtudni, hogy milyen lehet ez a szamár fegyver, ami hátul van. Oda megy megnézni. Közönség tombol és kacag. De tragikus vége lesz ennek a tréfának. A szamár hátra rúg mind a két lábával, ez az ő fegyvere. A Harlekin Maustot esik hanyatt. Erre a katasztrófára a Pierotto is ilyetében arra a részére a testének hanyatlik alá, amelyen ülni szokott. A bugyogójában pedig egy hólyag van elrejtve, némi színes folyadékkal. A hólyag elpukkan, és a tartalma végig festi a fehér bugyogót. Ezt a jelenetet azután falrengető hahota követi a nézőközönség részéről. Pierotto olyan művészi precízióval és naturalizmussal játssza a szerepét, hogy a hölgyek zsebkendőiket az arcuk elé tartják. Na most mi legyen a megölt Harlekinnel? Háttérben van egy mészégető kemence, melyet éppen teljes működésben tartanak a gyantapor és likopódium liszt fagyú gyertyán keresztül fújt lángjai. Hans Furst mester intézkedésére ő maga és Pierotto felnyalábolják a Harlekint, és belelökik a mészkemencébe. Hans Furst végül magát, Pierottót is utána löki a principálisának a pokolt hűzbe, és aztán meghajtja magát a közönség előtt. Óriási tapsvihar, mely eléggé meg van érdemelve. Ha tudnillik, elég éles felfogással bírunk az allegória értelmét kitalálni. Ez a hazai művészet diadala az idegen fölött. A múzsák templomát vitorló olasz harlekint így semmisíti meg a nemzeti vérből és húsból alkotott Hanswurst. Erre két kalapácsütés a színen kívül jelenti, hogy új széna következik. Jön Kolombina Hanswurst, hitves társa. Széles nagy abroncsszoknya védelmezi csípőtől kezdve a termetet. Az arca ki van festve fehérre, pirosra, fején tarajos főkötőt visel. Keresi a harlekint. Hanswurst mester eleinte mindenfélét hazudik neki, utoljára megvallja, hogy beledobta vetélytársát a kemencébe. Erre Kolombina sírva fakad. Hanswurst mestert ez a jajveszékelés kihozza a sodrából. Azzal gyanúsítja Kolombinát, hogy a harlekin az ő szeretője volt. Kolombina erre az abroncsos balejnyának az elő részére tett kézzel esküszik, hogy semmiféle tilalmas viszonya nem volt a harlekinnal. Ezzel csak nagyra növeli Hanswurst mester féltékenységének sárga szemű démonát. Magát a szerelmi zálogot is gyanúba hozza. Kolombinának nem maradt hátra más, mint magával a legreálisabb ténnyel bizonyítani be törhetetlen hitvesi hűségét. Nem, annyira még nem ment a 18. század zsenie, hogy egy teljesen empirikus, mejszikai szénát hozzon a színházi közönség elé. Segítségül hívott maja egyelőre csak egy óriási nagy tojás szabadít elő a Vertugádine rejtekéből. Ezt a tojást aztán feltűri Hanswurst mester a csettentyűivel, s ímé teljesen felszerelt aprócska Hanswurst úrik elő a tojáshajból. Szakasztott olyan, mint az édesanyja. Janklia bugyogója, krézlie. Ez a kis baba természetesen automat, ezt még az angol színművészektől tartották meg. Hanswurst kénytelen elismerni, hogy ez az ő fia. Noha a te fiad, akkor szoptasd te, mond Kolombina. Tőlem elég volt, hogy a világra hoztam. És odadobja az apja nyakába a gyermeket. És a szegény Hanswurstnak egész dajkamódra hozzá kell látni, hogy a csecsemőt nagyra nevelje, aki szemlátomás nő, dagad, ember nagyságra megnyúli, kézzel lába kapálódzik, utoljára az apját üti agyba főbe a csettetjűvel. Közönség derültség az őrjöngésig fokozódik. A férfiak a parókáikat kapják le a fejükről, és azokat lobogtatják. A hölgyek pedig nem győzik a válfűzőiket helyreigazítani a nagy nevetéstől. Eközben pedig Kolombina asszony sár kezébe vesz egy kosarat, és elindul puszedlit árulni a közönség között, hogy az újszülött paszitájához szükséges apró költséget beszerezze. A közönség frenetikus lázban tombol. Csak György nem nevette el magát egyszer sem az egész komédia alatt. Egészen gyermetek kedély volt még, olyan, mint a hajnalka virág, amely kinyitja a kelyhét a hajnalpirkadásra, de a tűző napsugártól összezsugorodik. Áhította az ismeretlent. A nőt, és mikor megismerte, undorodott tőle. Hány népdala van a magyarnak, mely ennek a mese szép érzésnek kifejezést ad? Például ez. Fekete szemű menyecske, kérlek, ne nézz a szemembe, meghalok szégyenletembe. Hát ez a másik. Ne nézz rám, mert megölsz engemet. Ki mondja, hogy megöl az asszonyoknak a szeme? A fajban van ez az indulat. A kutya úton útfélen játszik a társával. Az elefánt az erdők sűrűjébe rejtőzik vele. Vámmán a figyelemmel kíséri a védence arc kifejezését, melyel ez a Hanswurstiádák sikamlós, leplezetlen tréfáit fogadta. Mikor a Kolombina leszállt a nézőtérre és jobbra-balra osztogatta a puszedlit, kacér negéddel védve magát, látszatosan, de elkésve, az ölelgetések, a kézzel fogható nyájaskodások ellen, kacagva, sikongatva, dévajkodva, tréfát tréfával fizetve, ahol nagy ezüst pénzt mutattak neki, ott az igazi csóktól sem iszonyodott. Elég, ha a száját megtörölte utána. S ha egy merész úr az ölébe rántotta a beplacírozott vertugádinárulója lett, György úrfi szemöldökei férfi ráncot vontak a homlokára. A homlok mindig elárulja a férfit, az viseli magán az igazi nem különbséget. Ez alatt a komédia a két Hanswurst, az Eleven és az Automat között véget ért. Azzal az elmés megoldással, hogy az apa, megelégelvén a kicsapongó magzatja kihágását, kapja magát, nyakon kapja kölykét, belegyűri a tojáshéjba, amelyből kijött, rácsapja a tetejét és kigurítja a játékszínből, ami nagy morális effektus gyakorol a közönségre. Nem egy kegyes atya sóhajt fel ekként magában, vaj, ha én is így tehetnék azzal a vásott kölyökkel otthon. Azt az időközt, amíg ezután Hanswurst mester világkörutazási szerepének első jelmezét, a német lovagét felölti, kellemesen foglalja el a Policinello. Ez az elől-hátul púpos törpe figura, nagyorán pápaszem, állán bibircsók, fején csörgősipka. Még ez is az olasz komédia alakja, de már a Hanswurst színházban csak inas szerepet játszik. A Kolombínát kell neki fölkeresni, hazakergetni, hogy öltözzék már át a következő szerepéhez. Meglátja odalenn a publikum között, amint puszedlit osztogat. Keresztül ugrik az orkesztrumon, a kereplővel kezében kezdi a hajszát a primadonna ellen. Az fut előle keresztül a nézőtömegen. A Policinello utoléri. Elkapja az abroncs szoknyáját. A buffándli kapcsa elszakad, az egész Balena Policinello kezében marad. Kolombina pedig előtűnik a maga igazi Kolombina jelmezében. A térdigérő virágokkal girlandozott táncrokolyában balettszökésekkel ugrik fel a színpadra, és minthogy a Policinello még ott is üldözi a kereplővel, utoljára Kolombina átszökik a proszénium páholy alacsony emelvényén, a Policinello oda is utána akar mászni, de nem bírja a nagy fejét, hanyat pukfencezik. A szélfid öltözetű Kolombina védelmet keres a páholy vendégeinél, odavetve magát a hölgy ölébe, balerinák módjára, jól ügyelve leülés közben, hogy a virágfüzéres rokolyáját összenötörje. Az úgy veszi körül a mellszobrát, mint a pávát a kiterjesztett legyezője. Az a hölgy pedig Giorgio. A dévai mima szemei egyenesen az ő szemébe tűznek, forró lehellett az arcát perzseli, hosszú szempillái olyan csábítón pislogatnak hozzá, amit ott ül az ölébe. Nos, tetszik. Ez vagy a másik? Kérdezi a színpadi tündér kacér negéddel, jobb kezének a két ujjával egy mézes süteményt tartva Giorgio szájához, míg ajka éppen olyan közel érnek hozzá, s piros nyelvének a hegye kitűnik közöttük. Melyik puszedli kell inkább? Giorgio félrefordítja a fejét. Ej, hagyd békén, madámnak, csak nem vagy szaffó, riad rá van mánára. Nesze a puszedlid ára. Egy tallért dobott a kosarába. Szól Kolombina, szemét összehúzva, s száját kacérnevetésre elnyújtva. Ez monsieur, ez garçon, mert elpirult. Azzal vammánának adta a csókocskát, mind a kettőcskét. Aztán kiugrott a proszénium páholyból, olyan kicsinált ügyetlenséggel, hogy a girlandos rokolyákkal eltakarta az ott érdeplő Policinellót, aki aztán kiszabadulván az elragadtatás pantomimikájával igyekezett a közönségnek tudtulni, hogy ő most a paradicsomból került elő. Hallod-e, mester? Ez a komédia engem untat, mondá Giorgio. Hát milyen az asszony? Undok, mert nem értesz hozzá. Én nem ilyennek képzeltem a nőt. Hát milyennek? Amilyen a méti. Te engem bolondát ettél. Úgy bánsz vele, mint a kisgyerekkel szoktak, akinek Paripát ígérnek és pálcalovat adnak. Te nekem azt ígérted, hogy a Mété ünnepére fogsz elvinni. Hát hiszen ott vagyunk. Ördögöt vagyunk, hisz ez komédiaház. És ez téged nem gyönyörködtet, hisz ez művészet. Meg lehet, hogy művészet. De ahhoz magasabb műveltség kell, hogy ezekben az ostobaságokban gyönyörködjék valaki. Én azzal nem bírok. Nem tudom, hogy mi benne a tréfa. S te nekem nem a kolombinát ígérted, hanem a Métét. Tehát okvetlenül a Métét akarod meglátni? Minden bizonnyal. Ha nem, akkor nehéz próbákon kell keresztül menned.
Bánom is én.
Olyan esküt kellett tenned, ami egész életedre kötelez.
Leteszem.
A tűzkeresztségen is át kell menned.
Ha más kiállta, én is csak kiállom.
Törvényeket kell elfogadnod, amik a világi törvényekkel teljes ellentétben vannak. És mikor a Méti azoknak a végrehajtását parancsolja, akkor föltétlenül engedelmeskedned kell. Ne papolj annyit, én mindent megteszek, amit te kívánsz, hanem engem vígy oda, ahol a Métét meglátom. Ott vagyunk, itt a komédiaházban, itt a Báfomet templomában. Fejünk fölött van a Mété misztériuma. Ez a Hansfurst ház csak az álcája a mi ünnepélyünknek. Arra való, hogy a nagy közönség a Szent Hermandad és az inkvizíció figyelmét lekösse. Az egész pionázs mind azt lesi, hogy mit csinál, mit mond a Hansfurst. Ez a legmagasabb szemfényvesztés. Mikor a Hansfurst elkezdi a sokféle metamorfózisait, akkor a komilicionész szerteszét a páholyokból felmennek a felső terembe. S hagyják a közönséget tombolni. Röhögni ide alant. A páholyoknak függönyeik vannak, azokat le lehet bocsájtani. Ami a kárpit mögött történik, ahhoz senkinek semmi köze. Akarod még? Akarom. György kezét nyújt el a mesterének. Ez a kéz forró volt és nedves, hanem azért észrevette a mester, hogy a tanítványa reszket, lázban van. Csak addig várunk, míg a komédia megkezdődik, és a közönség figyelmét a skurrilitások leigézik. A síp dobszó rákezdte, Hansfurst előjött, mint keresztes vitéz, Pantalón, mint obligált polgár férj, akit mindig megcsal a felesége Kolombina. A közönség belejött a kacagásba. Páholyokban elkezdték a függönyöket lebocsájtani. Vámmána azt mondta a védencének. Most mehetünk.